János apostol írja, akik pedig befogadták, tudnélik Jézust, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 229-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 229-es énekünknek az első versét fennállva énekeljük. A 229-es dicséretünk első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. El a helyünket, testvérek, a megkezdett dicséretünket, a 229. dicséretünket folytassuk, annak második és harmadik verseinek éneklésével, 229-esének második, harmadik verse, tehát, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Mi segítségünk és a mi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, olvasom előttetek az igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 21. fejezetéből, a 15-östől a 26-os versig terjedő igeszakaszból, folytatva a Pál apostol életéről való sorozatunkat, ez a soron következő igerész. Még egyszer mondom az ige helyet, apostolok cselekedetei, 21-es fejezet, 15-ös verstől a 26-os versig olvasom. E napok után felkészültünk és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, azután így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen meg fogják hallani, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk 4 férfi, akik fogadalmat tettek, vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, és fizess értük, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznoságtól. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének hallgatását, olvasását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Urunk, olyan gyönyörű gondolatokat énekeltünk az iménti énekben, olyan megható annak az éneknek minden sora felérett prédikációval. Köszönjük, Istenünk, hogy Te hű pásztorként terelgeted életünket, élő igével akarsz bennünket táplálni az örök életre, és a földi vándorúton, aki benned hisz, csodálatos vezetőt, társat talált és kap Te benned. Köszönjük neked, Urunk, hogy már itt a földi vándorúton van sok próba, nehézség, keresztül kell sokszor mennünk mélységeken, könnyeknek, völgyein, de tudhatjuk, hogy a Te örökkévaló szereteted soha nem hagy el minket. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy csodálatos az az irgalom, amellyel Jézus Krisztusban lehajoltál hozzánk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus evangéliuma mi egyetlen reménységünk, amelybe, ha belekapaszkodunk, kegyelmet nyerhetünk, örök életünk lehet az Úr Jézusba vetett hitáltal. Köszönjük az ő szolgálatát, amit ő megtett értünk, mindent odaáldozva, saját életét is értünk feláldozva, hogy nekünk juttassa a kegyelmet, a békességet és az örök üdvösséget. Hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket. Hadd hozzuk eléd az ő fájdalmukat, az ő könnyeiket, az ő mélységüket, azt a völgyet, amelyet most ők járnak. Köszönjük, hogy nálad van az a csodálatos vigasztalás, amellyel őket meg tudod vigasztalni, felemelni, és betölteni békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel. Ragyogtasd fel előttük Krisztus feltámadásának csodálatos üzenetét, az örök élet reménységét, hogy így tudják a gyász fájdalmát, terhét elhordozni. Áld meg azt a családot is, Urunk, akik megemlékeznek szeretett halottjukról, akit egy évvel ezelőtt temettünk el, elbúcsúztunk tőle, ők pedig megemlékeznek a mai napon az ő családtagjukról. Neked adnak hálát az együtt töltött évekért, és téged dicsérnek akaratodban megnyugodva, hogy te vigasszal, kegyelemmel körülveszed őket. Ugyanúgy kérünk a betegekért is, a szenvedőkért a gyülekezetünkben. Légy az ő gyógyítójuk, erejük, támaszuk, örökkön örökké. Kérünk téged, hogy az az ige, amelyet mára készítettél, lelki eledelül, hadd tudjon szívünkig hatolóan bennünket utolérni, megérinteni, és a veled való találkozásban bennünket meggyógyítani. Kérünk téged, légy itt közöttünk, érints meg, gyógyíts meg, szenteld meg szívünket. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához, mégpedig a 172-es énekünket keressük ki az énekes könyvből, 172-es énekünket. A 172-es énekünk egy verse van, tehát ezt énekeljük, 172-es énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Bizonságtételem alapigéje írva található a köszöntésben felolvasott igében, ez pedig a János evangéliuma első fejezete, a 12-es és a 13-as verseket olvasom. Tehát a köszöntő igét olvasom, János evangéliuma első fejezete, 12-es és a 13-as igeversek. Akik pedig befogadták őt, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Pál apostol életében egy olyan különös szakaszhoz értünk, az elmúlt vasárnapokon láttuk, hogy Isten folyamatosan készíti szolgáit a közelgő szenvedésekre, és megteszi ezt Pál apostollal is. Rengeteg információt kap az apostol arról, hogy ami Jeruzsálemben vár rá, az mélységnek a völgye lesz, szenvedésnek az ideje lesz, könnyeknek az ideje lesz, de Isten csodálatos terve mégis meg fog valósulni, még a szenvedések és a mélységek közepette is. Ahogy az előző vasárnapokon láttuk a Jeruzsálembe vezető útnak az állomásait, végig az volt talán a benyomásotok nektek is, nekem is, hogy Isten mindent megtesz, hogy felüdítse az ő gyermekét. Pára szenvedés vár, de Isten nem hagyja egyedül ebben a szenvedésben. Újra és újra kapott áldásokat, körülveszi Pált hívő testvérekkel, olyan felüdülést ad az ő lelkének napról napra, amely meg fogja őt erősíteni a szenvedések idejére. Hát a mai igében is felér ugye Jeruzsálembe, de ugyanezt látjuk még egyszer utoljára. Isten az ő gyermekét, az ő hatalmas szolgáját felüdíti, megerősíti, és vele marad majd a szenvedésekben is. A történet, ahova értünk, ugye ott kezdődik, hogy Cézáreából felmennek Jeruzsálembe. Lukács, a szentíró így mondja, hogy felkészültünk. Hát az eredeti szövegben kicsit részletesebben van, hogy hát felkészítettük magunkat az utazásra, majd szólok, hogy mit is jelent ez. Felmennek Jeruzsálembe. Először a ciprusi származású Mnázon nevű idős tanítványnál szállnak meg az ő vendégei, aztán Jakab apostol házához mennek, ott vannak együtt a gyülekezetnek a vénei, a keresztény gyülekezet vezetői, mondhatni presbitériuma, meghallgatják Pál beszámolóját, azt mondja a Biblia, hogy nagyon nagy örömmel fogadták őt, dicsérték az Istent azokért a hatalmas csodákért, jelekért, amelyeket a pogányok között tett, az ő megmentésükért az Úr. Aztán elmondják azt is neki, hogy hát az Ázsiából származó zsidók, akikkel láttuk a sorozatban, mennyi harca volt Pálnak, bármilyen városban volt és járta az igét hirdetve, az útját, mindig akadtak olyan saját népéből valók is, akik nem lettek Jézus tanítványává, hanem Pál ellenségévé lettek. Úgy tekintettek rá, mint valami pestisre, akit el kell pusztítani. Hát ugye rengeteg gyilkossági kísérletről is számol az ige Pál kapcsán, hogy mányszor meg akarták őt ölni. Kiderül itt, hogy az akna munka az akkor is folytatódott, amikor Pál nem is tudott róla. Ott is ellene munkálkodtak Pál ellenségei, ahol éppen nem is volt Pál apostol, amíg ő szerte jár és Isten áldásával Jézus evangéliumát hirdette Kis-Ázsiában, Macedóniában, Görögországban. Kiderül, hogy ezek az utazó és Pált ismerő ellenségek Jeruzsálemben rossz hírét költötték. Minden gonosz hamisságot, amit rá lehetett mondani, és ugye olyan hazugságot találnak ki, amivel le lehet járatni a saját népe között, azt elterjesztettek róla, Jeruzsálemben az a hír járja, hogy hát Pál a mózesi törvény ellen beszél. Pál arra neveli a zsidókat, a saját népéből valókat, hogy ne is tartsák meg a mózesi törvényt, ne metéljék körül a gyermekeiket. De teljes hazugság csomagot kitaláltak ugye ő ellene, és itt tudja meg a jeruzsálemi keresztényektől. Olyan jó látni azt, hogy ezek a keresztények nem fogadták a pletyka szerint hidegen, hűvösen, nem adtak erre a sok hazug koholmányra, hanem Pált örömmel fogadták. Jobban bíztak abban, hogy hát mi ismerjük a hívő testvért, és nem a róla a háta mögött költött híreknek adunk, hanem annak az ismeretnek a fényében vélekedünk róla, amely bennünk van ő felőle. Tanácsot is adnak neki, hogy van éppen náluk 4 zsidó férfi, akik a mózesi törvény szerint fogadalmat tettek. Ennek megvan a mózesi törvényben ugye a letelési ideje, az áldozat bemutatása, haj megnyírása, tehát itt názírokról is ugye szó van, és tanácsolják Pálnak, hogy akkor vedd őket magad mellé, mint rabbi, végezd el velük ezeket a mózesi szertartásokat, és így mindenki látni fogja, hogy az egész sok pletyka, ami rólad keringez, koholmány, ez hazugság, semmi alapja nincs, hogy visszanyered a hiteledet. Pál hallgat rájuk, és ugye el is végzi majd a szertartást ővelük, erről majd jövő vasárnap fogunk beszélni. Hát nézzük a tanulságokat, nagyon drága ez a kicsi igerész is, és rengeteg olyan dolgot fog nekünk mondani, amely a mi életünket is érinti. Az első pont, és itt érek vissza arra, hogy felkészültünk az utazásra, ír a Lukács, elkészítettük magunkat az utazásra. Nagyon fontos itt megállni. Van két véglet, amiben sokszor belesodródnak még keresztény emberek is. Az egyik véglet az a tiszta földies gondolkodás, ami nem számol Isten kegyelmével, Isten hatalmával, csodatevő dolgaival, és csak pusztán ennek a földi dolognak körülményeire tekint. A másik véglet pedig az a földtől elszakadt rajongás, amelyik még nem törődik a földi dolgokkal egyáltalán, avval sem, hogy esetleg akkor ki kell vasalni a ruhát, ha a biciklin van egy laza csavar, azt meg kellene húzni, hanem a rajongás az nem törődik a földi körülményekkel, az úgy van, hogy csak a mennyei. Nem törődünk a földiekkel, felülünk össze és omolat minden, mert mi csak a mennyiekkel törődünk, ez is a rossz véglet. Hát Pál apostolnak az utazásában rengeteg józanságot is találunk. Ez a mondat, hogy útra készté tettük magunkat, ebbe bele tartozik az a józanság, hogy Pál nem volt földtől elrugaszkodott rajongó, de nem is volt Isten kegyelmét távoltartó és nem számoló vele, ebből ilyen földies gondolkodású. Ő neki fontos volt a mennyei, de ha útra kelt, akkor körbejárta a dolgokat, ruhákat előkészített, utazás költségeit összekészítette, számba vette, hogy mibe kerül egy utazás, a földi minden apró körülményt betervezett és számolt azzal. Meg kell tanulnunk Pállal ugyanilyen bölcsen élni, legyen fontos sorrendben a szívünknek, legelső a mennyei, de ne legyünk elrugaszkodott, földtől elrugaszkodott rajongók, akik a földi dolgok körülményét egyáltalán nem veszik számításba. Eszembe jut egy történet, vagy 20 évvel ezelőtt egy általam is ismert fiatal, akkor még fiatal anyukára, egy budapesti gyülekezetben komoly hívők félre vonták és figyelmeztették. Ez a fiatal anyuka is kicsit a rajongás felé hajlott, és szóltak neki, hogy figyelj, az jó dolog, hogy hívő emberek vagyunk, te, a férjed, a gyermekeid, de hát figyelj oda, hogy hogyan éltek. Hát eljössz a gyülekezetbe, gyűrött a ruhád, a gyermekeidnek is van egy-két kívánivaló az öltözködésén, ezén azon, ez is hozzátartozik a bizonságtételhez. A ruha legyen tiszta, amit fölveszünk. Isten dicsőségére öltözünk, nem az emberek dicséretére. Legyen minden rendben. Ugye Pál apostol igéje, hogy minden szépen és ékes rendben történjék. Nem a divat szerint kell öltözködni, nem ennek a világnak a dicséretét kell keresni. A hívő ember életében legyen minden rendben. Legyen megmosva az arcunk, legyen tiszta a hajunk, mi is mosunk fogat. Nem úgy kell élni, hogy hát mi csak a mennyeiekkel foglalkozunk, úgyhogy semmiféle földivel nem is törődünk. Bizony a hívő ember is a földi életnek a körülményeit számba kell vegye. Ugye az imént mondtam, ha megvan lazulva egy csavar a kerékpáron, a hívő ember is fogja a szerszámot, meghúzza azt a csavart. Ha csapteret elromlik, a hívő ember is nem azt mondja, hogy ez nem számít, mert úgyis a mennyországba menetelünk, hanem meg kell javítatni a csapot. Pál apostol is felkészül az utazásra, a hit józanságával, számba veszi a földi körülményeket és azok hozadékait. Az igazi hívő tehát foglalkozik a mennyei dolgokkal, de itt a földön is becsülettel helytáll. A második pontunk, ez a ciprusi Mnázón nevű tanítvány, őről annyit tudunk, hogy nincs olyan hatalmas tisztsége a jeruzsálemi gyülekezetben, Ciprusról származik, ő nem apostol, nem is presbiter, nem is evangélista, mint Fülöp, akinél jártak, ugye múlt vasárnap olvasunk. Ő csak egy tanítvány, de Isten igéje megjegyzi őt. Mégpedig régi tanítvány, mondja a Biblia. Ez azt jelenti, hogy ő már sokkal korábban csatlakozhatott Isten népéhez, mint akár Pál apostol, és ő az üldözések ellenére is megmaradt Jézus mellett. Ő egy kipróbált tanítvány. Nevét megőrzi a Szentírás, erre is oda kell figyelnünk. Vannak hatalmas rangú emberek, akiknek nem írja le a nevét a Biblia, csak beszél róluk utalással, és vannak egyszerű emberek, akiknek megőrizte a nevét is a Biblia. Mindez azt tanítja Szentírás olvasásakor a mi szívünknek is, hogy bizony Istennél sokkal fontosabb a mi hűségünk, a Jézushoz való viszonyulásunk, a hitünk, mint az, hogy itt ebben a világban mit értünk el. Isten számon tartja a hű gyermekeit. Isten ismeri a te nevedet is, hogyha te szíveddel odafordultál hozzá, Jézust segítségül hívod, és akarsz az ő tanítványa lenni. Isten a mennyei könyvelésében, a mennyei irattárában számon tartja a mi nevünket is, a valóban hű gyermekei vagyunk. Ez a ciprusi Mnázón hűséges gyermek, egy tanítvány, de ez a rang, hogy tanítvány, higgyétek el, a mennyben sokkal nagyobb, mint itt a földön akár miniszterelnöknek lenni. Isten szereti az ő gyermekeit. Vajon ő hozzájuk tartozunk-e? Ismeri-e a mi nevünket, Isten irattára, mint hűséges tanítványokét? Aztán a harmadik pontunk, ez a kifejezés, amin meg kell állnunk, hogy Jakab házában az őskeresztény jeruzsálemi gyülekezet Pált örömmel fogadta. Ha visszalapozunk a Bibliában, ugye háromszor van Pál Jeruzsálemben, amikor a gyülekezettel találkozik. Az első ilyen találkozás, amikor a damaszkuszi megtérése után Jeruzsálembe megy, és csatlakozni próbál a tanítványokhoz. Hát mindenki elhúzódik tőle, nem bíznak benne. Hát tudják, hogy hát ez a Tarzuszi Saul, aki eddig minket üldözött, meg börtönbe vetett, most meg keresztjén is csatlakozni akar hozzánk. Az első ilyen csatlakozása elutasítást vont maga után. Aztán olvassuk az apostolok cselekedetei 15-ös részben, ekkor már ugye túl vannak az első missziói úton, Barnabással, és pont a mózesi törvény megtartása, meg nem tartása miatt gyűlik össze az apostoli gyűlés, és érkeznek ők is Görögországból Jeruzsálembe. Itt azt olvassuk, hogy fogadták őket, elfogadták őket. Most a harmadik alkalommal, amit ma olvastunk, itt hozzá van téve egy plusz szó, örömmel fogadták. Van egy kis csodálatos ajtónyitás Pál felé, tudnélik Isten megnövelte az ő hitelét. Isten ennek a hűséges gyermekének, Pálnak a tekintélyét, a hitelét megnövelte. Ez így van rendjén. Bizonyságot tett mellette az élő Isten, hogy ez az élet az enyém. Ez a Pál az én szolgám. Én választottam az én edényem, és ő benne meg lehet bízni. Isten így tesz mindig bizonyságot azok mellett, akik valóban az övéi, és az ő útján járnak, és őt szolgálják. Hogy jó látni, hogy Isten a jeruzsálemi gyülekezet előtt is milyen hitelt adott Pálnak, hogy tudják őt hívő emberként befogadni, meghallgatni, és az ő szolgálatáért is Istent magasztalni. Aztán láthatjuk a pletykákat. Ez egy elég döbbenetes dolog ebben a történetben, és azt hiszem, hogy ma ugyanilyen ez a világ. Én magam is sokszor hallottam már általam ismert komoly hívő emberekről, még lelkészekről is, a hátuk mögött mondott elég gonosz és fals dolgokat. Rengeteg ilyen kering. Ezek az ördög munkái. Ki tudja, hogy rólatok is, vagy rólam is milyen fals dolgokat találnak ki az ördögnek a gyermekei, és szépen mennek rólunk dolgok. Hát látjuk itt Pálnál, hogy ugyanez a helyzet. Pál éli a Krisztusban levő útját, járva, engedelmeskedve, végigjárja ugye többször Kis-Ázsiát, Macedóniát, Görögországot. Hazaérkezik sok év után Jeruzsálembe, és kiderül, hogy róla legyen hihetetlen pletyka költemény kering, aminek semmi alapja nincs, de mindenki minden hamis gonoszt mond róla. Hát az Úr legyen könyörületes a mi szánkhoz, ne csak úgy beszéljünk a pletykáról, hogy hát igen, vannak, akik pletykálkodnak, hanem mindig nézzünk magunkba. Vajon a mi szánk nem mondott-e hallomásból kapott hírt tovább valakiről, aki Istennek a gyermeke, Isten útján járó valaki, hívő testvér, akit ismersz, és mégis valami gonosz dolgot továbbadtál, ami nem Isten akarata szerint volt. Hát legyen Isten lelkének a fegyelme, kontrollja alatt a te szád is. Az én szám is mindegyikünk szája, és amikor hallunk valami gonoszat, inkább mondjuk a másiknak, hogy figyelj, ez pletyka, nem néztél utána, valószínűleg nem is így van, ez egy kitalált dolog, az ördög ilyeneket gerjeszt mindenkiről, különösen Isten gyermekeiről, nehogy elhidd és ne is add tovább. Csinálj úgy, mintha nem is hallottad volna, felejtsd el, tőled tovább pletyka, bármilyen hír valakiről, történés, amit biztosra vesznek, hogy az igen, úgy volt, ne menjen tovább. Nem úgy volt. Az ördög hatalmas munkái, és mi bűnrészesek, és bűntársai leszünk a sátánnak. Olyan jó látni egyébként, hogy a jeruzsálemi gyülekezet nem ült fel ezeknek a pletykáknak. Pedig nézhettek volna úgy Saulra, hogy hú, hát ez egykor üldözött minket, aztán beállt a sorainkba, most biztos meg ellenünk dolgozik. Ha rossz kis szeműek lettek volna, akkor valószínűleg, hogy megy Pál, és nagyon ridegen fogadják, és talán még durvában utasítják el, mint az első megjelenésekor a megtérése után. Olyan jó látni ezt a gyülekezetet, hogy nem engedte be a pletykát a szívébe. Hallották, tudtak róla, sőt, voltak olyan őszinték Pállal, hogy figyelj, ezt hallottuk, ezt mondják róla, de hát mi tudjuk, hogy nem így van. Megvolt az őszinteség, megvolt a bizalom, a figyelmeztetés és a jó tanács, a szeretet. Bárcsak minden gyülekezet ezen a világon hasonlítana a jeruzsálemi gyülekezethez, pletykát nem enged be, de meg lenne a szeretet, a befogadás, a figyelmeztetés, az őszinteség és az intés. Ugye van egy ige, pont Pál írja Timóteusnak, az 1 Timóteus 5.19-es igéje, hogy presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak 2 vagy 3 tanú szavára. Vagyis pontosan tudta ezt az apostol, hogy vannak az ördögnek ilyen munkái, hogy pont Isten szolgái ellen, ugye régen a presbitereknek az igehirdetőket hívták, még a Bibliában a presbitereket olvasunk, akkor ott lelkipásztorokról van szó, igehirdetőkről, fogja támadni az ördög mindenféle váddal. És ezért mondja Timóteusnak, Efézus püspökének, hogy figyelj, ne fogadj el egyből vádat presbiter ellen, de ha 2-3 megbízható tanú elfogadja, igen, sajnos az úgy van, na akkor meg kell vizsgálni. De nem szabad elfogadni. Hát mi is legyünk minden pletykával gyanakvóak, ne pedig a pletyka továbbadói. Hasonlítsunk a jeruzsálemi gyülekezetnek tiszta szívéhez, és mi is így cselekedjünk, ahogy ők tettek. Láthatjuk a közösségnek azt a szeretetét, amellyel még egyszer utoljára felüdülhet Pál a fogságba esése előtt, felüdíti Isten az ő gyermekét, megvigasztalja a jeruzsálemi testvérek szeretete által, fölemeli a mélyből, és a pletykák, meg mindenféle bántás ellenére csordultig lehet Pál szíve az Istenben való reménységtől és vigasztól. Amikor Jakab apostol házában összegyűlnek, Pál ugye itt beszámol a hatalmas munkáról, a missziói utakról, Isten cselekedeteiről, amelyeket tett a pogányoknál, van 3 figyelemre méltó dolog, amely ma is tanít minket. Ez a 3 figyelemre méltó dolog, amelyre érdemes odafigyelni. Az egyik ilyen, van itt egy ember, Pál, aki a legnagyobb sikerei ellenére is alázatos marad. Amikor olvastok odahaza a Bibliát, néha térjetek vissza egy mondatra, és olvassátok el még egyszer, hogy hogyan is fogalmaz a Szentírás. De itt Pál, amikor elmondja, hogy mi történt ő vele, nem azt mondja, hogy mit tettem én, hogyan prédikáltam én, mennyi embert térítettem meg én Krisztushoz, nem így van megfogalmazva, hanem mindig úgy fogalmazott Pál, hogy elmesélte, mit tett Isten a szolgálata által a pogányok között. Ő a háttérben volt, Isten volt a cselekvő, aki az igét a pogányok szívébe bejuttatta, aki újjátette a megtérőknek a szívét, életét, aki megmosta a hozzáforduló bűnöst. Csodálatos dolog, hogy Pál hatalmas sikereket ért el, ő volt az az apostol, aki többet munkálkodott, mint a többi apostol együttvéve összesen, és minden áldás és a munka hatalmas sikere ellenére megmaradt alázatosnak. Onnan lehet megismerni a büszke és a hiú embert, hogy mindig saját magát tolja előtérbe. De bennünk van ám ez. Meg lehet nézni sokszor a hittanos gyermekeken is. Figyelem, hogy valamit elbeszélnek iskolai sikert, és akkor a maguk kis kamasz nyelvén hogyan mondják el, tiszteltes bácsi, milyen király voltam tornaórán, ez meg az van. Ugye toljuk magunkat előtérbe, ezt csináltam, azt csináltam, ilyen ügyes voltam, az sikerült. Amikor a hívő dolgokról van szó, a büszke és a hiú embert ugyanerről lehet megismerni, hogy úgy fogalmaz, hogy saját magát előtérbe tolja. Ott Isten maradt hátul, és ő az, aki előtérbe van. Pálnál fordítva van, ő hátul marad, mert Pálnak tényleg alázatos a szíve, és akiről ő beszél, az Isten. Mit tett Isten a pogányok között? Mekkora dolgokat cselekedett Isten a pogány népek között, hogyan szerzett népet magának Görögországban, Macedóniában, Kis-Ázsiában, meg a többi helyen. Hát, drága dolog találni olyan embert, aki nagyon nagy áldások után is, hatalmas sikerek után is megmarad alázatos embernek. Ha te földi életben nagy karriert is futsz be, nagy sikered van, sok mindenben esetleg fantasztikus dolgokat érsz is el, add oda a szívedet Istennek, hogy az maradjon alázatos. Ne bizakodj el. Légy Pálhoz hasonlatos. A második figyelemre méltó dolog, hogy azok a jeruzsálemi testvérek, ugye itt voltak az apostolok, hatalmas nevek, mint Jakab és a többiek. A jeruzsálemi gyülekezetnek a presbitériuma, a hitben vénei, a legnagyobbak, ők ezt úgy tudják hallgatni, hogy nem lesz az ő szívükbe irítség meg féltékenység, hanem dicsőítik az Istent. Egészen más hatást is tudnak kiváltani egy ilyen alázatos beszámoló is, mert hogyha nem lenne tiszta a szíve a jeruzsálemi testvéreknek, akkor bizony azt is olvashatnánk esetleg ebben a történetben, hogy, és megteltek mind irítséggel, hogy azt az egyet, aki valamikor üldözött minket, jobban használja Isten, és fölháborodnak. Mennyi ilyen van ezen a világon is, hogy megtelik valaki irítséggel, féltékenységgel a másik felé, amikor azt látja, hogy a másikat jobban használja Isten, a másikat jobban megáldotta Isten, a másiknak sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb lelki érettséget adott, és megtellik irítséggel, figyel, féltékenységgel a szív. Jeruzsálemben nem ez volt. A jeruzsálemi apostoloknak és a véneknek a szíve volt annyira tiszta és nemes, hogy ők tudták dicsérni tiszta szívvel Istent azokért az áldásokért, amiket Pál apostolon keresztül adott ennek a világnak. Egyáltalán nem voltak ilyen felhangok, hogy lehet az, hogy Isten a másikat jobban használja, mint őket. Miért fontosabb Pál, mint ők? Nem voltak ilyen gonosz, féltékeny hangok. Itt ez a történet azt is megkérdezi tőlünk, hogy vajon a mi szívünkben nincs-e valaki felé irítség, féltékenység, rejtett ilyen gonosz felhang, tiszta-e a szívünk, és tudunk-e örvendezni a más ember áldásának, vagy éppen annak a munkának, amit Isten nem rajtunk keresztül, hanem máson keresztül végez el. Sokan elvéreznek ezen a ponton, és nem maradt tiszta a szívük. A harmadik figyelemre méltó dolog pedig az az egység, ami a kényes kérdésekben is mégis megvalósult Jeruzsálemben. A jeruzsálemi gyülekezetben is, sőt még görög területen is, ugye, az első apostoli gyűlésből tudjuk, hatalmas, kényes téma a mózesi törvény megtartása. Mi legyen a mózesi törvénnyel? Hiszen minden keresztény gyülekezetben voltak zsidó származások, meg nem zsidó származásúak. Először a zsidó származások azt mondták a pogányoknak is, nektek is meg kell tartani a mózesi törvényt, bőtű szerint mindent, és hát ebből nagy vita lett, ezért ment fel, ugye, Pál Barnabás Jeruzsálembe, tárták ezt az ügyet a nagyok elé, és döntöttek Isten lelke által, úgyhogy nem kell megtartani a mózesi törvényt annak, aki nem zsidó. Nem a mózesi törvény által üdvözülünk. Mi magyar reformátusok is így tanulunk az apostol beszédéből, hogy az Ószövetséget olvassuk, tanulmányozzuk, rengeteg csodálatos tanítás van abban is elrejtve, de nem kell megtartanunk betű szerint az Ószövetséget. Mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Isten új szövetséget kötött az ő népével, Jézus által. Ebbe az új szövetségbe lép be az is, aki zsidó származású tesz szerint, és hisz Isten megváltó szeretetében, és az is, aki nem zsidó származású, mi magyarok is, Jézus Krisztus által mehetünk be a mennybe, és aki ma zsidóként segítségül hívja Istent, ő is csak a Jézus által, Jézusbe vetett hit által mehet be a mennybe. nem azért, mert megtartja a mózesi törvényt. Egyébként ma is vannak ortodox zsidók, akik teljesen próbálják betű szerint a mózesi törvényeket megtartani. Isten majd reménység szerint elvezeti őket a Krisztusig, hogy nem a törvény megtartása, hanem a megváltóban való hit szerez üdvösséget. Nagyon vitás kérdés ez. Mondják is Pálnak, hogy hát ezt hallottuk rólad, mózesi törvényt nem tartod be, sőt arra buzdítod a zsidókat is, hogy ne tartsák be, ugye jönnek a koholt vádak, pletykák, és teljesen világossá válik, hogy ez a kényes téma sem zúzza szét a jeruzsálemi gyülekezetet. Ők meg tudnak lenni szeretetben. Pedig az egyik biztos így látta, a másik amúgy látta, de fontosabb volt nekik az egység, a harmónia, a Szentléleknek a szolgálata, a Jézusban való hit, az örök élet reménysége, mint hogy valami kényes kérdés esetleg a közösséget megbontsa. Hát hogy van ez nálunk? Reménység szerint a mi gyülekezetünket is, meg szerte a világon bármi gyülekezetre is alkalmazhatjuk, hogy ne bontsa meg soha bármilyen kényes kérdés az egységet, hanem legyen a fő dolgokban egység, a megigazulásban, Jézusban való hitben egység, a mellékes dologban szabadságunk van, de mindenekben ugye szeretet. A negyedik századi Leninumi Vincentusnak a drága tanítása ez, a fő dolgokban egység, a mellékes dolgokban szabadság, de mindenekben szeretet. Hát mi is így éljünk, ami a legfontosabb tanítása a Bibliának, a Jézusról való tanítás, abból nem engedhetünk. Ha valaki Jézust nem fogadja el Istennek, nem látja meg váltónak, nem Jézus érdemében látja az üdvösséget, akkor nem keresztjén. Akkor nincs miről beszélnünk, az nem közösség. Ha valaki abban látja, akkor ő testvér. És vannak mellékes dolgok. Vannak gyülekezetek, ahol apró külsőségeket mondok. Van egy amerikai gyülekezet, ahol például a lelkészek parázsa fehér és nem fekete. Teljesen lényegtelen. Ez nem üdvösség kérdés. A mellékes dologban legyen szabadság. De mindenekben szeretet. Jézus Krisztusnak a földi élete nyomán, az ő földi szolgálata nyomán is vannak hasonlatosságok, amelyeket fölfedezhetünk Pál életével kapcsolatosan. Amikor először jött az Isten fia, őt elutasították. Megölték a kereszten. De ő jön azóta is, az ő igéjében, szent lelkével, és van, ahol fogadják őt, van, ahol örömmel fogadják. Isten igéjéből azt olvastuk, az alapigénkhez ezt olvastam, a János 1.12-13-as versét, akik pedig befogadták őt, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindazoknak, akik nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hatalmas csoda egy igehez. Aki befogadta Jézust, azoknak Isten megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Az eredetiben fiú van, ugye ez egy jogi kifejezés az Ószövetségben, itt nem nemről van szó, hogy fiak, leányok, hanem a fiú az az örökös. Isten fiaivá lenni, teológiailag értsétek, jó lesz, ha van közöttünk hívő, lány, hívő asszony, ő is Isten fiává lesz, gyermekévé lesz, örökösévé lesz. Ezért mondja így a Biblia, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Aki hisz Jézusban, így válik Isten gyermekévé. Elszakad ennek a világnak dolgaitól, és oda fog tartozni az élő Istenhez, Isten családjához örökké. Ez az a hit, amellyel üdvözülhetünk. Ez az a hit, amelyet minden ige hirdetés által Isten szent lelke a te szívedben is munkálni akar. Hogy te tartozz Jézushoz. Ragadd meg az örök életet, ez ingyen a tied. Jézus kifizette a te számládat. Hatalmas számlát fizetett ki, helyetted és érted. Ő bűnhődött,
hogy neked kegyelmed és békességed legyen. Ő megfizette az árát a te bűnösségednek, hogy téged Isten igaznak lásson, és Jézus érdemért bemehess a mennybe. Ez a leghatalmasabb reménység, ami valaha is adatott az embereknek, neked is.
A mai történet, szintén maradva ennél, hogy fogadták, elutasították, örömmel fogadták, egy egyház történeti történet, Calvin Jánosnak, a nagy reformátorunknak az életéből. Farel Vilmos volt, aki először Genfbe hívta, hát amikor Genfbe hívta, Genf egy nagyon-nagyon züllött város volt, kocsmák, szerencsejáték, bordélyok, akkor a középkor rettenetes viszonyai, és Farel Vilmos volt akkor Genfnek a lelkipásztora, ő küzdött az evangélium terjedéséért, és Genfnek a megújulásáért, és hívta segítségül Calvint. Hát Calvin megérkezett, el is készítették Farel Vilmossal azt a tervet, hogy hogyan lehetne Genfet megújítani lelkileg, milyen szabályrendeletek legyenek a gyülekezetben. De hát olyan liberális, a világi dolgokat szerető emberek voltak a városi vezetésében, hogy elüldözték őket. Calvint is, Farel Vilmost is elzavarták a városból. Aztán rá két évre belátta a város vezetése, hogy akkora a káosz, és olyan nagy a baj, akkora a bűnözés Genfben, hogy tényleg kell nekünk Calvin. És elküldtek érte Strasbourgba. És mondták, hogy gyere vissza, rád van szükség, a te tanításodra, a te ötleteidre, arra a tervre, amit elkészítettél, erre a városra, amely a bűn fertőjében él, jöjj és segíts nekünk. Calvin hosszas vívódás és imádság után enged ennek a hívásnak, másodszor is megérkezik Genfbe, és oda tárja a polgármesteri tanács elé az ő terveit, a gyülekezet megújítását és egész Genf megújítását. Elfogadják ezt a tervet, bezárják a kocsmákat, a bordélyokat, megszüntetik a szerencsejátékot. Rengeteg éhező, nyomorult, koldus, meg mindenféle népség van az utcán is, akikről senki nem gondoskodik. Calvin megszervezi a szegény gondozást, az özvegyeknek a gondozását. Ez nem 20. századi új keletű szociális kérdés, ezt a reformáció hozta. Calvin szervezi ezt meg Genfben, és olyan fantasztikusan megújul Genf, egy virágzó, áldott város lesz belőle. Mert befogadtak egy embert, akit Isten lelke küldött. Egy ember, akin Isten lelke szól, akin keresztül az Isten áldása, igéje, tanítása érkezik meg. Calvin, mint reformátor, hatalmas munkát végzett. El se tudjuk képzelni mennyit. Minden második héten minden nap prédikált a gyülekezetben. Képzeljétek el, hogyha nálunk is minden második héten egész hetes evangelizációs hét lenne. És nem vendég ige hirdetővel, hanem ő prédikált. Minden héten tartott 3 teológiai előadást a gyülekezetben. Emellett könyvet írt, intézte a város iskoláit, a szegénygondozást, az özvegygondozást, kiterjedt levelezést folytatott a többi lelkészszel és a reformátorokkal, írta az institúciót, hadd ne soroljam még azt a hatalmas munkát, amelyet végzett. Kora hajnalban kelt, 2 órát tanult minden nap, bibliaolvasása után még tanult az egyházatyákat, olvasott lelki könyveket, kora reggel már végezte a dolgait. Fiatalon halt meg, ugye 1509-ben született, 1564-ben hazatért a megváltóhoz, de Genfre látszik, Genfre lehet mondani, befogadtak egy embert végre, ugye másodjára, mert először elzavarták, aki az Isten igéjét hozta hozzájuk.
Az alapigénk Jézusról mondja ezt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta Isten azt a kiváltságot, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hisznek az ő nevében. Amikor először jött Jézus a te életedhez, talán fiatal voltál, gyermek voltál, kamasz voltál, azt hiszem mind elmondhatjuk, hogy először elutasítottuk. Nem, majd élünk úgy, ahogy mi gondoljuk. Aztán Isten fia jött újra és újra, keresett, szólított. Onnan lesz áldás, onnan lesz felvirágzó, áldott életed, ha befogadod Jézust, akit Isten küldött neked. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, nem test akaratából, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ezt adja meg neked is az élő Isten. Amen. A 467-es dicséret első versét énekeljük felelve az ígére testvérek. 467-es énekünket keressük ki. 467-es énekünk első versét énekeljük. Így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Örünk, úgy köszönjük neked az újbóli esélyt. Olyan csodálatos belegondolni, hogy hányszor jöttél már életünkhöz, szívünkön kopogtatva, amikor mi nemet mondtunk neked, elutasítottunk, nem fogadtunk, de nem jöhettél be az életünkbe. Éltünk nélküled, és most beledöbbenünk, hogy mi kapunk tőled másik esélyt is. Újra jössz, újra kopogtatsz, újra keresel, és bennünket nem feddesz, nem hányad a szemünkre, hogy hányszor nem fogadtunk be, hanem te örülsz a legjobban, ha mi téged befogadunk, különösen, ha örömmel fogadunk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust azért adtad, hogy életünk újjá legyen, hogy higgyünk az ő nevében, és ezáltal Isten gyermekeivé legyünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Pál életében ugyanezt látjuk. Őt is megszólítottad, megérintetted, hogy a te néped üldözőiből legyen Istennek gyermeke, áldott edényed és szolgád, akit szerte jártva küldtél, hogy mindenütt hirdesse a Jézusban való hitet. Köszönjük, Urunk, hogy az egyházadat így tartod 2000 év óta, hogy adtál ige hirdetőket, akiken keresztül a te evangéliumod eljuthat a szívekig. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak a fülünkig, hanem tényleg a szívünkig hatoljon az Úr Jézus evangéliumáról való szó. Hadd értsük meg, hogy értünk fizettél hatalmas árat, értünk áldoztad oda az életedet. Értünk hoztál akkora áldozatot, amelyet felfogni sem tud az emberi ész, hogy az Isten szenved értünk, hogy nekünk kegyelmezhessen és örök életet adhasson. Köszönjük a Golgota üzenetét, köszönjük, hogy van megváltónk, és bűneink adóssága Jézus által rendezve van. Ajándékozza benned hívőnek, a hozzád kiáltónak, a hozzád közeledőnek élő hitet, Urunk. és tarts meg bennünket önmagadnál. Rád bízzuk a gyászoló szívű testvéreinket, a megemlékezőket, a szomorkodókat, a gyászukat te eléd hozókat. Vigasztald meg őket szereteted, irgalmad hatalmas csodájával. Vedd őket körül szereteteddel, emeld fel a mélyből, és a feltámadás az örök élet reményével töltsd be az ő szíveiket. Gyógyíts meg betegjeinket, és légy a nyomorultakkal, vigasztald a szenvedőket is. A hozzád kiáltó imáját hallgasd meg. Áldott légy Istenünk, örökkön örökké. Amen. A csendes percben mindenki saját szíve imáját, fohászát vigye oda bátran az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. János apostol mondja, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 467-es dicséretünknek második, harmadik, negyedik versét énekeljük, utána majd fennállva a himnuszt. 467-esének második verse így kezdődik. A bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fog s vezet világos utakon.
Más úrad nincsen.